Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Fesztivál.
Sokszínű színházi kínálattal, hazai és határon túli fellépőkkel, kis fesztiválokkal és koncertekkel várják a nézőket egészen október közepéig a Szegedi Régi Zsinagógába. A 31. Teálter Fesztivál plusz programjaként egy film, Fritz Lang 1927-es fekete-fehér némafilmje, a Metropolis inspirálta Fehér Ferenc koreográfus alkotása látható, amelyet a Maladipe Színház művészei mutatnak be szeptember 23-án. A darab egyszerre játszódik a jelenben és a jövőben. Szól a nagyvárosok forgatagában élő társadalmi rétegek közötti különbségekről, valamint az emberek érzelmei és érdekei közötti válaszfalakról is. A győri Réf Színház legújabb, szeptember 24-én látható Világgá című produkciója a színészek improvizációiból, saját életük élményeiből és csapongó fantáziájukból született. Szereplői különböző élethelyzetű fiatal felnőttek, akiknek közös jellemzője, hogy mindannyian megrekedtek valahol. A poprádi divádló komédia Martin Kukucsin novellájából készült, a világ könyörtelenségével szemben magát megvédeni képtelen szerelmes libapásztor keserédes humorral átszőtt, mégis tragikus történetével, az Alvó című előadással mutatkozik be szeptember 27-én Szegeden.
Esemény.
Alkalmi bélyeget bocsátott ki a Magyar Posta Pilinszky János költő író születésének 100. és halálának 40. évfordulója alkalmából, a Kertész Imre Intézet centenáriumi programsorozata részeként. A forgalomba kerülő Pilinszky bélyeg 50 000 példányban jelenik meg, rajta Pilinszky János portréja szerepel, a hozzátartozó borítékon és a bélyegen a minden tetőről látni a napot idézet olvasható. A bélyeg Takács Tamás Péter grafikus művész tervei alapján Szebeni András fotóművész Pilinszky portréjának felhasználásával készült. A Pilinszky bélyeg már megvásárolható a Filapostán, a filatéliai szakszolgálatokon, egyes postahelyeken és a www.posta.hu-n. A Kertész Imre Intézet Pilinszky János születésének 100. és halálának 40. évfordulója alkalmából májusban indított féléves centenáriumi programsorozata november 27-éig egyebek között versmegzenésítési pályázattal, tematikus sétákkal, kiállításokkal, rendhagyó irodalomórákkal és a Kultúr-Art című beszélgetés sorozattal idézi meg a 20. század egyik legjelentősebb költőjének életművét.
Kiállítás.
Egykor Hubay Miklós Kossuth-díjas drámaíró tulajdonában lévő reneszánszkori utazóládával gazdagodott a Gyulai Vár kiállítása. A több száz éves, különleges és értékes reneszánszkori utazóláda az 1600-as években készült valószínűleg Németországban. Az író, drámaíró, műfordító a magyarság múltját kutató Hubay Miklós vásárolta meg abban a hiszemben, hogy Olá György egykori utazóládája került a birtokába. Utólag tudta meg, hogy tévedett. Végrendeletében a művész meghagyta, hogy műtárgyait minél szélesebb körben ismertessék meg az emberekkel. Halála után a ládát a Hubay Miklós elveszett paradicsom alapítvány a Petőfi Irodalmi Múzeumba helyezte el letétbe, ahol restaurálták. Az alapítvány kérte fel a Gyulai Várat, hogy mutassák be az intarziás, komoly zárszerkezettel és több titkos rekesszel rendelkező, mint egy 170 cm hosszú, 70 cm magas ládát, amit a várúri fogadószobába Nadányi Miklós várkapitány a Békés megyei Körös Ladány megalapítója portréját ábrázoló festmény alá helyeztek el.
Múzeum.
Megnyitották a németországi Frankfurtban a világ első múzeumát, amelynek témája a német romantika művészete. A 18. és a 19. század fordulójának meghatározó művészeti irányzat és stílusát bemutató múzeumot a korszak legnagyobb alkotói közé tartozó Johann Wolfgang von Goethe szülőháza mellett építették fel a Hessen tartományi nagyváros központjában. Az épület egyik fő különlegessége, hogy a benne őrzött kincsek érzékenysége miatt a kiállító termekbe nem juthat be napfény, ezért az utcai frontra az emeleteket összekötő ablakos lépcsőházat helyezték. Az utcai homlokzat leglátványosabb eleme egy ablakfülke, amely sötétedéstől kékfénnyel világítja be az utcát, utalva a Novalis Heinrich von Offerdingen című regényének első fejezetében megjelenő kék virágra, a német romantika jelképére. A német romantika múzeumára 18,5 millió eurót átszámítva 6,4 milliárd forintot fordítottak, 10 évig tartó előkészületi munka, az intézmény koncepciója körüli heves viták sora és 5 évi építkezés után adták át. A három emeleten 1200 négyzetméteren berendezett állandó kiállításon kéziratokat, grafikákat, festményeket és használati tárgyakat mutatnak be, köztük például kompozíciós vázlatokat Robert Schumann zeneszerzőtől és képeket a romantikus tájfestészet legfontosabb alkotói között számon tartott Kaspar David Friedrichtől.
Régészet.
Megkezdődtek az angliai Stonehenge restaurálási munkálatai, amelyek célja, hogy az ősi építmény az elkövetkező generációk számára is lenyűgöző élményt nyújtson. Az erózió, az éghajlati vészhelyzet okozta szélsőséges időjárás és az 1950-es években végzett nem megfelelő javítások rányomták bélyegüket a 4500 éve álló kultikus helyre. Különösen a kör ikonikus formáját alakító nehéz, viszintesen elhelyezett kövek szorulnak restaurálásra. Az utóbbi 60 évben első alkalommal fogtak ilyen nagyszabású felújítási projektbe a Stonehenge-nél. A mély repedések és lyukak kijavításához állványzatokat állítottak fel. Gondot fordítanak arra a 122-es számú kőre is, amely 1900-ban esett le és tört össze. A munka részeként eltávolítják az 1958-ban a megerősítésére használt kemény betont, és a sokkal barátságosabb, tégát eresztő mész habarccsal helyettesítik majd. Három éve egy kutatás pontosan meghatározta az építményt alkotó szárszenkövek eredetét, a Wiltshire-i Westwoodsból származnak. A szakértők már akkor jelezték, hogy az 50-es években alkalmazott betonhabarcs repedezett, darabok hullottak ki belőle. A konzerválási munkálatokat az English Heritage által megbízott szakemberek végzik. Nagyon óvatosan dolgoznak majd, igyekeznek a legjobb munkát végezni, a legmodernebb technológiával, hogy a Stonehenge még sok száz évig fennmaradjon.
Tánc.
Ma este 7 órakor kezdődik a Nemzeti Táncszínházban a Gangarai Dance Company Prakriti című előadása. A Prakriti, a mindenséget betöltő anyag összessége, az anyagvilág teljessége, a szó legátfogóbb értelmében vett természet. Az örök ősanyag vagy ősforrás, a megnyilvánuló szemmel látható sokféleség energiahálója, amely a természetként, a fizikai világként jelenik meg. Az együttes legújabb darabja 5 kivételesen tehetséges táncművésszel a sokféleség energiahálójára koncentrál, amit Hámor József magas színvonallal és egyedi minőségben a tiszta tánc erejével állít színpadra. A művészeti vezetőt Somodi Evelin kérdezte.
A mai napon tehát a Prakriti című előadás látható a Budapest Táncfesztiválon, ami 5 női táncos főszereplésével kerül a színpadra. Mit is kell tudnunk a Prakritiről, miről szól ez az előadás?
Ez tulajdonképpen konkrétan nem szól semmiről. Ugye a Prakriti az mindenséget betöltő anyag összességét jelenti. Tulajdonképpen az örök ősanyag, ősforrás egy látható sokféleség energiája, energiahálóját jelenti tulajdonképpen. Én ezt az energiát szerettem volna színpadra vinni, és sikerült is 5 kiváló női táncművész segítségével. Tehát mi, amiben elsősorban különbözünk a darabjainkkal a hazai tánc élet sokaságától, hogy mi nem narrálunk, hanem erősen táncközpontú, dinamika központú, ritmus központú előadásokat csinálunk. Tehát ezért sincs konkrét története a darabnak.
Ön azonban a darabot nem csak koreografálta és rendezte, hanem a zene és a fénytervezés is az ön nevéhez köthető. Feltételezem, ha ezek egy emberben összpontosuló szerepek, akkor sokkal könnyebb a tervezés, a szervezés, de hogyan lehet ennyi szerepben egyszerre egy darabnál jelen lenni?
Hát hogyne, megpróbáltam olyan fénytervet alkotni, ami beleilleszkedik a zenei hangulatába, az egész darab hangulatába, tudatába, tehát nem túllőni fényekkel, vagy túl misztifikálni akár, hanem egy finom hangulatot tükrözni.
Hát ugye a tánc előadásokban általában inkább ez jellemző, hogy nincs különösebb narráció, de amikor a zene se ad különösebb útmutatást, illetve a tiszta tánc élményét láthatjuk a színpadon, akkor a zene ennek az üzenetnek milyen kiegészítője lehet?
Hát az általam kreált zenékre elsősorban jellemző a valamiféle keletről jövő impulzus, keleti zenékről, illetve valamiféle szakralitást takar. És hát nincs messze ez a prakriti fogalmától sem, maga a szakralitás.
Igen, én is azt találtam, hogy ez egy szanszkrit kifejezés, ami valamiféle harmonikus állapot elérésére utal. Tehát akkor az előadás is egy ilyen egyfajta kiegyensúlyozottság színpadi megjelenítését célozza meg?
Hogyne, igen, próbálkoztam vele, hogy visszatükröződjön.
Az említett 5 táncos nő mindegyik egy másfajta hangulatot ragad meg az adott témán belül, vagy mit kell tudni az ő szerepeikről?
Nem feltétlen különböző karakterek, illetve igen, de nincsenek annyira szélsőségesen megmutatva, inkább egy egységes dinamikát, egy egységes harmóniát akartam fölvinni a színpadra. Igen, 5 kiváló táncművésszel dolgoztam, Bali Boglárkával, Baumgartner Krisztinával, Kaiser Fruzsinával, Kovács Enikővel és Madai Tíme a Kingával, aki egyébként a darabunk jelmez tervezője is, és amúgy az együttes ügyvezető igazgatója is.
További előadások már vannak tervben?
Vannak tervben, de konkrétumokat egyelőre még nem tudok.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Itália gyors és lassú, édes és keserű, különleges és hétköznapi egyszerre. Jovai Helén szórakoztatóan és szemléletesen a családja életéből vett példákkal mutatja meg ezt a kettősséget, ahogyan azt is, miként vezetett az útja Olaszországig, ahol már 10 esztendeje él, olasz férjével és kislányukkal. Helén blogját sokan ismerik, azok, akik ugyanúgy rajonganak Olaszországért, mint ő, és most már itt a könyv is, Hogyan lettem olasz mamma. Erről beszélgetünk.
Az első konkrét élmény az az, hogy nagyjából 10-11 éves vagyok, és boldog kis néptáncos kislány vagyok Szegeden, és egy nemzetközi néptáncfesztivál alkalmával a csoportommal elutazunk Olaszországban. Csereút jelleggel működött a dolog, tehát családoknál laktunk. Hát ez mikor volt? 90-es évek eleje. Legalábbis ugye tengerparton voltunk, szerintem az volt az első alkalom, hogy én tengert láttam, úgyhogy onnantól kezdve én teljesen elvesztem, és akkor már minden, ami olasz volt, az nekem így a szívem csücske, és akkor ehhez mérten választottam a gimnáziumot is, mert ugye olyan gimnáziumba akartam menni, ahol lehetett olaszul tanulni, és akkor onnantól kezdve meg már nem volt megállás. Tanultam, beszéltem, olasz barátaim lettek, ösztöndíja voltam egy évig egyetem alatt szintén Olaszországban, úgyhogy onnantól kezdve aztán már a magyarországi mindennapjaimnak is része volt az olasz kultúra, meg a nyelv.
Te tudtad, milyen életmódot szeretnél élni? Hogy egy pezsgő, társasági élet, jó munka, amit élvezni tudsz, de hogy nem volt benne a pakliban az, hogy külföldön élj.
Főleg azért, mert hogy a szüleim azok két lábbal a földön járnak. Én például nagyon szerettem volna bölcsészkarra menni, természetesen olasz szakra, olasz angol, és akkor ők egyből lekeverték ezt, hogy ugyan már, hát a nyelv az nem cél, hanem eszköz, te még attól függetlenül tudsz olaszul, vagy nyelveket tanulni. Legyen egy rendes szakma a kezedben, emiatt mentem jogi egyetemre, ami meg ráadásul egy olyan diplomát ad a kezedbe, amivel külföldön nem nagyon tudsz mihez kezdeni, tehát onnantól kezdve már nem gondoltam arra, hogy nekem külföldön kéne élnem, és Magyarországon is mindig megtaláltam a helyemet, nem mindig volt normális munkahelyem, ahova jó kedvel mentem be, tehát hogy itt abszolút nem volt tervben, hogy kiköltözök. Aztán persze a sors mindent felülír.
Mondták is neked, hogy lehet, hogy egy olasz mamma leszel, ami ellen tiltakoztál is, mert nyilván volt a fejedben egy kép erről.
Ezt egy volt kollégám szajkózta állandóan nekem, de akkor már én ismertem a férjemet, tehát akkor már együtt voltunk. Csak még a barátom volt, és ugye a mi kapcsolatunk az úgy indult, hogy ő Magyarországon élt. Tehát nem erre szerződtem én, hogy majd mi külföldre fogunk költözni, hanem hogy egy olasz barátom van Magyarországon, akivel ott élünk. És akkor emiatt mondták, hát, hogy nekem belőle egy olasz mamma lesz, meg így olasz mamma, meg úgy olasz mamma. Én nem akartam Olaszországba jönni eleve. Tehát én gondoltam, hogy majd én egy magyar mamma leszek, magyar anyuka leszek otthon. Aztán persze nem így alakult. Jó volt a könyvnek nyilván az a cím, hogy lettem olasz mamma, de azért nem vagyok egy klasszikus olasz mamma, tehát nem kell engem úgy elképzelni, hogy rekiállok tésztát gyúrni, hogy mondjak valami közhelyet. Szerintem ez az olasz mamma kép, ami egy matróna tulajdonképpen, akinek az a feladata, hogy összetartsa a családot, és van egy csomó gyereke, aztán ugye már nagymama lett belőle, és van egy csomó unokája. Hát ez az olasz mamma kép, ez szerintem mondjuk a anyósom még generációjával nagyjából kihalt. Nyilván ők még igenek, csak utána már más státuszba kerültek Olaszországban a nők.
Egyébként ez a tésztagyúrás, meg az étkezések megszervezése, kitalálása és lebonyolítása, az evés maga, olyan, mintha egy keretet adna a családokban.
Az étkezés Olaszországban, ez rettenetesen fontos. Semmi más nem lehet annyira jó, mint az olasz konyha. Nagyon adnak arra, hogy kiváló alapanyagokból készítsenek. Lehet, hogy egy tésztaételnek mondjuk van négy alap anyaga, de akkor az olyan legyen. Ami nekem nagyon furcsa volt az elején, hogy míg nálunk, ugye az ebéd a legfontosabb étkezés, legalábbis szerintem, itt a vacsora a legfontosabb, mert ugye akkor van otthon jó esetben az egész család, és meg kell adni a módját, az olasz soha nem eszik kutyafuttában, vagy nem fog egy kebabot és eszi meg menet közben a körúton, nem, le kell ülni a terített asztalhoz, vacsoránál meg főleg, együtt van a család, és akkor beszélgetünk. Nem elégszünk meg, ráadásul egy fogással vacsorakor sem kell egy első, meg egy második. Szörnyű egyébként egy családanyának ez. A férjemmel elég jól beszoktuk osztani, tehát hogy egyik nap én, másik nap ő, vagy egyik héten én, másik héten ő, az aki intézi a vacsorát. És amikor én főzök, hát én nagyon szívesen kiváltanám egy ilyen egy taléttellel a dolgot, és a lányom az mindig mondja, hogy na hát jellemző, hogy amikor te főzöl, akkor nincs első, meg második fogás.
Ugye ő már kint született, és lényegében az, hogy ő jött, az tehet arról, hogy ti kiköltöztetek. Jól értettem a könyvedből?
Is, vagy szó-szó. Mert hogy ugye férje Magyarországon élt, ott dolgozott, de aztán egy idő után neki haza kellett költözni Olaszországba a munka miatt szintén, és akkor egy ilyen távkapcsolatban éltünk, ami egy idő után nyilván padhelyzet, tehát most dönteni kell, főleg az 30-as éveidnek a küszöbén, hogy most akkor együtt maradunk, de akkor költözni kell, vagy szét megyünk, és kész. De hát miért mennénk szét, amikor annyira halálosan szerelmesek vagyunk egymásba, tudod, és akkor nagyon nem akartam Olaszországba költözni, dolgoztam normális jó munkahelyen, anyagilag független voltam, és akkor nekem nagyon nehéz lett volna azt bevállalni, hogy én elköltözök Olaszországba, minden csapott papot így a hátam mögött hagyok, és a totális bizonytalanságba jövök ki. Tehát, hogy most én abszolút 100%-ba függjek a férjemtől, meg nem tudom, még egy mozi egyre is tőle kell ilyen zseppénzt kérnem, vagy ilyesmi. Úgyhogy akkor hát így hagytuk, hogy soroljanak bennünket az események, és akkor teherbe estem, és akkor mondtam azt, hogy hát jó, hát akkor most tulajdonképpen nekem nem kell felmondani a munkahelyemen, hát most eljövök akkor egy kicsit gyesre, 3 évre, és akkor majd kiderül, hogy tud-e működni nekünk az olaszországi életünk. Hála Istennek találtam munkát, meg abszolút sikerült beilleszkedni, elég volt erre ez az időszak.
Amikor összeköltöztetek Olaszországban, az hozhatott volna konfliktusokat?
Hú, hát az hozhatott volna, de ő nagyon türelmes volt. Én egyáltalán nem nyújtottam a legjobb formámat. Már nagyon terhes voltam, vagy éppen a gyermekágyi agyrém uralta a pszichémet. Jó pár hónap kellett ahhoz, amire én abból kijöttem.
És nyilván az, amikor munkába álltál, le is írod a könyvedben, hogy ez egy új világ kezdete volt, amikor végre dolgozhattál.
Én nagyon örülök, hogy dolgozom, azóta is egyébként ugyanazon a munkahelyen dolgozom, és fú, és túléltük a Covidot és mindent. Egy informatikai cégnél foglalkozom minőségellenőrzéssel. Ennél unalmasabb és szárazabb már nem is lehetne, úgyhogy valószínűleg ezért fektetek annyi energiát egyéb kreatív tevékenységekbe a szabadidőmben.
A Facebookon ez az olasz mamma oldal, amit vezetsz?
Ugye az nem csak egy Facebook oldal, tehát az egy blogként született. Hát én már nem is tudom, hogy hány évvel ezelőtt, 5-6. Azt folyamatosan vezetem, és akik mondjuk olvassák a blogot, meg már elolvasták a könyvet, azt mondják, hogy nekik azt tetszik benne a legjobban, hogy nem túlsztottam mézes-mázos a dolog, tehát nem csak Dolce Vita, meg nem csak Prosecco, meg nem csak tengerpart és pálmák, tehát azért itt sem minden csak az édes életről szól. Legalábbis nem arra van kihegyezve, hogy itt minden csúcs szuper.
Gyovai Helénnel beszélgettünk, hogyan lettem olasz mamma című könyvéről, ami az Erevan kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.